reggeli személy.
Ez Bíró Zoltán történész, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk!
Egy kis lelkismert furdalásom van, mert úgy tudom, hogy éppen könyvet írsz, úgyhogy elrángattunk a fontosabb feladataitól. Igen. Vagy már végeztél?
Nem. Az Osiris felkérésére az év végére kell egy kötetet írnom a putyini korszak egészéről, úgyhogy van még néhány hónap, és azt hiszem, vagy remélem, hogy azért az év végéig teljesül a dolog. Kevésbé valószínű, hogy a putyini korszaknak vége lesz az év végéig, de a könyvet mindenképpen szeretném a kértnek megfelelő időben leadni.
Hát már nem csak ezt nem teszik fel kérdés formájában, hanem leginkább az, hogy mikor lesz vége a háborúnak. Mert mindenki valamiképpen arra a gondolatra jutott, tehát főleg figyelve a Kreml legutóbbi lépéseit, a drónberepülésekről, a légtérsértésekről, vagy éppen olyan nyilatkozatokról, amelyek hát szokás szerint a nyugatot és Ukrajnát vádolják a háború kiterjesztésével, de közben folyton hallani lehet arról, hogy ősszel még egy nagy inváziós csapás próbálnak megindítani. Úgyhogy tele vagyunk találgatásra, tulajdonképpen egész olyan kicsit, mintha szovjet korszakban lennénk, nem?
Hát igen, ráadásul nagyon sok statisztikai adat már nem hozzáférhető, tehát nem vagyunk teljesen biztosak, vagy nem lehetünk teljesen biztosak abban sem, hogy milyen állapotban van az orosz gazdaság. Olyan adatokat, amiket korábban minden további nélkül meg lehetett szerezni, nyomon lehetett követni, ma már nem hoznak nyilvánosságra. A közvéleménykutatások esetében is ott a kétség, hogy mit mutatnak azok. Ugye visszatérően a három nagy közvéleménykutató intézet felteszi a kérdést, hogy támogatják-e a különleges katonai műveletet, és azt lehet látni, hogy a két Krem felügyelete alatt működő nagy közvéleménykutató, a FCIUM, illetve a FOM lényegében ugyanazt méri, mint a független Levada központ. Hát rezzenéstelenül a megkérdezettek háromnegyede azt mondja, hogy támogatja. De hogy ennek mi az oka, megfélemlítettség, tájékozatlanság, cinizmus, karriervágy, meggyőződés, hát erre vonatkozóan igazán kapaszkodóval nem rendelkezünk, úgyhogy valóban kicsit az a helyzet, mint a szovjet korszakban, a szovjetológusok, hát a képzelőerőt kell sok esetben működtetni, de hát akkor mindig tisztában kell lenni azzal, hogy ezek hipotézisek, ezek feltételezések, és nem biztos, hogy bekövetkeznek. Amire utaltál, hogy itt most egy fontos frontbéli eseményre kerül valószínűleg a közeljövőben sor, az abból érzékelhető, hogy egy ilyen 100 000-es kontingenst vont össze Pokrovsz környékén az orosz fél, és hát megpróbál jelentős eredményeket elérni, itt a Donyeck megyének a nyugati részét próbálja elfoglalni. Ebből a megyéből még körülbelül egynegyednyi rész, egészen pontosan 77%-át kontrollálják, és ezt a szűk egynegyednyi részt szeretné megszerezni, de hát az erre irányuló kísérlet, ez 24 elejétől kezdődik. Tehát 24-ben, most 25-ben, tehát második éve próbálkozik azzal, hogy teljes egészében Donyeck megyét megszerezze, és hát kérdéses, hogyha ez most nem sikerül, nem tudjuk, hogy sikerül vagy sem, Ukrajna számára is döntő jelentőségű, hogy ezek az őszi hetek, hónapok hogyan alakulnak, de ha nem sikerül, akkor kérdéses, hogy 26-ban, egy harmadik évben nekirontani újra ennek a feladatnak, miközben hát tavaly 4500 négyzetkilométert szereztek meg egy eredetileg 603 000 négyzetkilométer területen rendelkező országból, ami az összterület 0,7%-a. Idén körülbelül 2000 kilométert tudtak megszerezni, úgyhogy alig több mint 1%-át tudták ez alatt az elmúlt másfél évben megszerezni. Óriási áldozatok áll. Ott is van egy ilyen hullámzás. Tavaly júniusban az áldozatszám az olyan 35 000 per hó volt, és aztán, ahogy intenzívebbé váltak november-decemberre, ez fölfutott közel 50 000-re. Aztán megint lement, és hát ezeket pótolni kell. Az 50 000, illetve a 35 000 közti mozgás, ez a halottakat, illetve a sebesülteket együttesen jelenti, de hát ezek olyan katonák, akikre hát hosszú időn keresztül nem lehet számítani, mármint amilyen sebesülteket illeti. Úgyhogy van egy egy hullámzás, és hát Ukrajna számára is döntő jelentőségű, hogy tudják-e tartani a frontot. Segítségükre van, hogy Pokrovsztól keletre egy nagy síkterület van, tehát nem lesz egyszerű ezen a síkterületen az oroszoknak sikereket elérni, de úgy látszik, hogy a veszteségek azok nem számítanak orosz oldalon.
Ráadásul minden szakértő azt mondja, hogy hát annak vége van már, hogy az oroszok nagy tömbben támadnak, hanem ilyen kis csoportokra osztották fel, hogy részint zavarják az ukránokat, megosszák az erőiket, stb. És ezek sikeresebbek is. De most 100 000 katonát indítanak meg egyszerre?
Hát valószínűleg nem, én nem vagyok katonai szakértő, úgyhogy erre a területre nem szívesen kalandoznék el. Hát valószínűleg keresik azt a módját a harcnak, ami a legsikeresebbé, legeredményesebb teheti, de valóban taktikát váltottak egy ideje, és nehéz fegyverekkel ritkábban támadnak, és ilyen kis harci csoportokkal próbálják méterről méterre, kilométerről kilométerre valahogy visszaszorítani az ukránokat. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz ez sikeres. Az látszik egyébként, hogy még az év első időszakában, első negyedévében azt lehetett megfigyelni, hogy több régióban elkezdték csökkenteni a régiós kifizetéseket a katonának, szerződéses katonának elszegődők esetében. Ez részben arra utalt, minthogyha fogytán lenne a pénz, illetve arra utalt, hogy sokan még viszonylag kevesebb apanázsért is hajlandóak voltak katonának elszegődni, mert jött Trump, és az a benyomás keltődött, és ezt az orosz propaganda nagyon felerősítette, hogy itt pillanatokon belül meg lesz legalább a tűzszünet. És ugye sokan azt gondolták, hogy még kevesebb beugró pénzért is. Ez ugye azt jelenti, hogy szövetségi szinten, amikor valaki elköteleződik, hogy fél évre elmegy katonának, akkor 400 000 rubelt kap, ez körülbelül 1,6 millió forint, és régiók ehhez ennek a többszörösét teszik hozzá, és akkor jön még ez a 200 000 rubel fölötti havi zsolt. És hát sokan azt gondolták, hogy ha itt van pillanatokon belül a béke, akkor most van itt az ideje elmenni katonának. Aztán kiderült, hogy nincs itt a béke, és most meg azt látjuk, hogy regionális szinten nagyon jelentősen elkezdték megint növelni ezt az egyszeri kifizetést, mert nyilván nekik ezt a 35 000-es kvótát, mármint leosztva egyes régiókra, teljesíteni kell, és egyetlen eszköz van, ez pedig a magas honorárium. Jellemző, hogy ez az összeg ma már 4000 milliárd rubel éves szinten, ami az orosz GDP-nek a 2%-a. Tehát ez a 4000 milliárd rubel, ez a személyig. Ez a zsold, illetve az egyszeri kifizetés. Ez a GDP 2%-ával egyezik meg. Már ennyit kénytelen egy évben az orosz állam erre fordítani.
És akkor még a fegyvergyártás ott van.
Persze. Erre körülbelül a GDP 8%-a megy, és a költségvetés esetében a védelmi, illetve a nemzetbiztonsággal összefüggő kiadások, azok már meghaladják a szövetségi költségvetés 40%-án.
Mindjárt erre visszatérünk, de itt van még kérdésként az, hogy ha megindul ez az offenzíva, akkor a nyugat mit tud fegyverben segíteni? Ami a európai lehetőségeket illeti, hát nagyon sokan elég szkeptikusak. Most Amerika valamit újraindít azért, hogy a unió fizesse ki ezeket az árakat, de ez kétséges, hogy mikor ér oda, és mi az, amit adnak?
Hát nemrégiben olvastam, hogy a drónok egy új generációját adják át nagy számban, 30-33 000 darabról írt a Moscow Times, a Novaya Vremya, az ellenzéki lap. Ezek mesterséges intelligenciát irányított drónok lennének, és hihetetlen ugrást jelentenek a harctéren, tehát minőségi ugrást. Tehát kérdés például, hogy ezek az eszközök mikor érnek oda, lesznek-e olyan szakértők és használók, akik ezt azt az új típusú eszközt hatékonyan tudják használni, de hát azt is lehet látni, hogy Európa végre kezd felébredni, tehát abból az álomból, ami elragadta Európát a 80-as évek második felében, és majdnem 40 évig tartott, hogy itt Európa a tartós békevilága, hát azért kezd felébredni, nem gyorsan ment ez a dolog, kellett ez azt hiszem Trump is, és a trumpi, hát Európával szemben meglehetősen barátságtalan magatartás is, hogy hát rájöttek, hogy a hadipari kapacitást nagyon gyorsan növelni kell, illetve a hadseregeket is meg kell erősíteni. Nem azért, mert hogy háborúra készül Európa, noha egyes politikusok ennek lehetőségét sem zárják ki. Én ezt valószínűtlenebb forgatókönyvnek tartom, mint azt, hogy azért kell nagyon jelentősen mind a hadipari kapacitást, mint az egyes hadseregeket megerősíteni, jelentősen megerősíteni, hogy kellő elrettentő erővel bírjon Európa önmagában, abban az esetben is, hogyha teljesen elbizonytalanodik Amerika támogatása Európa mögött. Szóval azért kell erősnek lenni ebben a helyzetben, hogy ne legyen háború, mert régen rossz, hogyha az öreg kontinens ebbe kényszerül bele.
Gyarmat István arról beszélt a ma reggeli műsorban, hogy az orosz provokációk nyomán a NATO keleti részét meg kell erősíteni. Ez elvon erőforrásokat, fegyvereket, katonákat, és hát meg kell gondolni, hogy ezek után mit adnak át az ukránoknak, mert nem lehet. Tehát annyi nincs.
Igen, nyilván ennek a provokációnak túl azon, hogy detektálták a reakciót, a katonai reakcióját a NATO országoknak, egy ilyen eleme is volt, illetve nekem meggyőződésem, és ez elég jól látszik 2013-14-től, hogy az orosz erő fitoktatásának egy nagyon fontos eleme a tudatos destrukció. Tehát problémát okozni, és ez a destrukció arra irányul, hogy fárasztani a nyugatot, és belekényszeríteni abba, hogy egyszer csak hagyjon fel azzal, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandó csak elfogadni a háború lezárását, mert belefárad ezekbe a legkülönbözőbb formákban megmutatkozó orosz provokációkba. Nekem régóta meggyőződésem, hogy az orosz erő a nukleáris arzenálon, a BT állandó tagságán túl ezen a tudatos, destruktív magatartáson nyugszik, és én ezt a politikai dimenzióját emelném ki ennek a elmúlt napokban, tehát részben a drónok berepülése lengyel területre, repülők áthaladása az észt légtéren és Romániában való berepülés, tehát minthogyha úgy éreznék, hogy ismét meg kell mutatni, hogy hát gyerekek, hát fejezzétek már be Ukrajna támogatását, próbáljátok ti is arra szorítani Ukrajnát, hogy fogadja el a mi feltételeinket, és zárjuk le ezt a háborút, mert annyiféle problémát tudunk nektek okozni.
Mekkora problémái vannak Oroszországnak viszont, mert az a kevés adat vagy hír, ami a orosz gazdaság állapotáról eljut a, mondjuk a magyar médiába, azok nem jó hírek. Tehát itt mi nagyon finoman igyekeznek fogalmazni a orosz nemzeti bank vezetői például, de hát a recesszió az ott van.
Igen, ott vagyunk a recesszió kapujában. A jegybank, a központi bank már tavaly ősszel jelezte, hogy az orosz gazdaságnak az a túlfűtött állapota, ami 4% fölötti növekedés produkált 2023 és 24-ben, 25-ben biztos, hogy nem folytatható. Ennek több oka van. Azért lehetett ebben a gyors növekedési ütemben az orosz gazdaság, mert viszonylag magasan alakultak az energiaárak, és igazán hát nem sikerült blokkolni oly mértékben a szénhidrogén exportját Oroszországnak, mint ahogy azt eredetileg gondolták. A másik, hogy az orosz gazdaságpolitika prociklikus pályára állt, tehát nem felhalmozott, hanem elkezdett állami eszközökkel, elkezdte ösztönözni a gazdaság növekedését. Ezt hivatalos adatok szerint is a különböző ösztönzők együttes értékét a GDP 10%-ára teszik. Harmadrészt pedig hát a kényszerberuházások, tehát annak következtében, hogy Oroszország nagyon sok mindentől el lett zárva, bizonyos dolgokat kénytelenné vált otthon előállítani, és ezek a beruházások is húzták, pörgették a gazdaságot, beleértve ugye a hadipar kényszerű felfuttatását, és beleértve azt, hogy az orosz gazdaságot nagyon gyorsan elforgatták Európától Kína irányába. Ez azt jelentette, hogy 2023-ban a kínai-orosz kereskedelem 30%-kal nőtt, 24-ben 26%-kal, de tavaly már csak 1,9-el. És ami nagyon érdekes, hogy idén az első fél év 20%-os visszaesést mutat. Tehát lényegében a tavalyi évvel eljutottak a csúcsra, és kölcsönösen nem nagyon tudnak tudnak már a másik félnek valamit ajánlani, vagy valamit szállítani, tehát az orosz gazdaság számára a kínai kapcsolat sem nyújt arra lehetőséget, hogy visszapörgesse, magas szintre pörgesse a gazdaság növekedését, és hát ezeket előre látva a jegybank azt a prognózist fogalmazta meg tavaly ősszel, hogy idén a GDP növekedés nemhogy 4% fölötti nem lesz, hanem 0,5 és 1,5% között alakul, és az első fél évben kijött adatokból azt lehet látni, hogy inkább 1% alatt lesz, és ott van a recesszió kapujában. Tehát stagnálás vagy minimális recesszió is elképzelhető az év második felében.
A hadipar pörgetése nyilván segített abban, hogy magasabb legyen a növekedés, de állítólag nagyon sok embert meg energiaforrás, pénzforrás vont el a civil gazdaságtól. Ez azt jelenti-e, hogy hiányok vannak?
Hát igen, tehát lehet látni, hogy a civil szektor növekedése a szinte minden területen messze elmarad a hadipar növekedésétől. A hadipar bizonyos tekintetben akár kétszámjegyű növekedést is tud bizonyos eszközök gyártásában felmutatni. Ez egyfajta egyensúlytalanságot jelent a gazdaságon belül, és illetve azt a problémát vetíti előre, hogyha befejeződik ez a háború, akkor ebből a GDP 8%-át kitevő hadigazdálkodásból, nem hadigazdaság még Oroszország, ahhoz körülbelül a GDP 20-30%-át kellene a hadiparnak kitennie, de hát attól még azért messze van, de ez a 8%-os részesedés is nagyon magas, tehát visszatérni egy 3-4%-os szinthez, ami egyébként Oroszországot a háború előtt jellemezte, tehát ugye ekkora volt a hadiparnak a részesedése a GDP előállításában, szóval nem lesz egyszerű feladat, és nem megoldható egyik évről a másikra. És az is látszik, hogy egyelőre Putyinék, ha befejeződne a háború, egyelőre a megnyilatkozások azt sugallják, hogy még 2-3 évig pörgetnék a hadigazdaságot, újra fegyvereznék a hadseregüket, és ha egyfajta békeszándék járná át őket, akkor is csak folyamatosan lehetne ebből az állapotból kivezetni az orosz gazdaságot, és hát most látjuk, miután a korábbi időszakban felhalmozott tartalékaikat is elégetik, hogy most került közel Oroszország ahhoz az állapothoz, hogy az orosz társadalom viszonylag széles rétege is elkezdjék megérezni, hogy az ország immár közel 4 éve háborúban áll.
Csak még egy kérdés, mielőtt megszakítjuk a beszélgetést, egy biztosítós anyag meg a hírek kedvéért, hogy olyan helyzet áll elő lassan, ami arra kényszeríti Putyint, hogy inkább a háborúban, mint a béke lehetőségeiben higgyen.
Hát egyelőre biztos, hogy ebben hisz, illetve bízik abban, hogy az idő neki dolgozik, de hát ez kétséges, mert látjuk, hogy mind a veszteségek tekintetében, mind a területi gyarapodás tekintetében egy ilyen hullámzás jellemzi ezt az állapotot, és amennyiben Európa erősebbé válik, hadipara a következő 1-1,5 évben jelentősen megerősödik, akkor egyértelmű, hogy az idő nem neki dolgozik. Hát az Európai Unió még Nagy-Britannia nélkül is legalább 9-10-szer nagyobb gazdasági erőt képvisel, mint a mai Oroszország.
És az Unió arra készül, hogy most már minden olaj- és gázszállítás leállítson.
Így van, előre hozták, tehát nem 27 végén, hanem 26 végén szeretnének megszabadulni például a gáztól. Ugye a gáz esetében egyelőre semmiféle szankció, tehát ellentétben mondjuk a Magyarországon elterjedt kormányzati propaganda által elterjedt vélekedéssel, amikor 22-ben az a ármizéria kialakult, az nem azért, mert szankcionálta volna az Európai Unió, hanem Oroszország visszatartotta már 21 őszétől a gázszállításokat. Eddig egyetlen egy szankció volt a gázra vonatkozóan hatályban, talán egy évvel ezelőtt egyik szankciós csomagban az LNG, tehát a cseppfolyós gáz reexportját tiltotta meg, tehát nem lehetett továbbadni. Most pedig valószínűleg 26 végével az LNG-nek a vásárlását is tiltja.
Köszönöm szépen, innen folytatjuk majd a hírek után, ez Bíró Zoltánnal.
Reggeli személy.
Ez Bíró Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést. Arról már esett szó, hogy Oroszország hogy bírja, tehát gazdaságilag, hogy viseli el, és meddig viseli ezt a háborút, de Ukrajnára még nem mondtuk el. Ugye többféle veszély fenyegeti, hát egyrészt sokkal kevesebb embere van, akik a fronton vannak, évek óta ott vannak, és hát gondolom rettenetes állapotban. Miközben született nemrég egy olyan döntése az elnöknek, hogy 20 éves ukrán fiatalok elhagyhatják az országot, ez eddig nem volt. A másik ugye a fegyver és muníció készlet, az amerikai hiányok, szóval több dolog van itt, ami fájhat, és kérdés, hogy meddig bírják ők?
Hát igen, láthatóan azokkal a tartalékokkal, főleg az emberállományt tekintve nem rendelkezik, mint Oroszország, és azzal végképp azzal a lehetőséggel nem, hogy megfizesse, és ilyen összegeket adjon azoknak, akik hajlandóak elszegedni ebbe a háborúba, mint amit Oroszország megtesz. Ez egy komoly korlát, amit azt gondolom, nem vagyok ugyan katonai szakértő, de mégis azt gondolom, hogy modern fegyverekkel és modern fegyvereket hatékonyan használni képes személyzettel lehetne kompenzálni, csak az a kérdés, hogy ezeket a modern fegyvereket átadja az Egyesült Államok, illetve átadja-e Nyugat-Európa, illetve hogy rendelkezik-e kellő mennyiségben. Tehát ez mindenképpen probléma. Az látszik, hogy azokat a lefoglalt szuverén tartalékait Oroszországnak, amit még a háború kitörésekor blokkoltak, ahhoz elkezdődik, keresik a módját, hogy azt hogyan tudnák átadni annélkül, hogy komoly veszteségek érnék a nyugati felet. Pillanatnyilag Európa úgy jár el, hogy ezt a lefoglalt 300 milliárd dollár környéki különböző nyugati bankokban, jelentős részben egyébként Belgiumban lefoglalt pénznek a hozamát adja oda, illetve hát elkezdődött egy olyan rendszernek a kialakítása, hogy hiteleznek 50 milliárd euró értékben Ukrajnának az Európai Unió, ami hitelként van kialakítva, de azzal a megkötéssel, hogy amennyiben Oroszország jóvátételt a háború befejezésekor nem fizet, akkor Ukrajna megkapja ezt a pénzt. Tehát abban az esetben nem kell visszafizetni, hanem felszabadítják számára a törzstőkét. Tehát keresik azokat, sőt most láttam, hogy az Egyesült Államokban a szenátus készül arra, Amerikában jóval kevesebb pénzt, 6 milliárd dollárt foglaltak le, tehát a szuverén, tehát az orosz jegybank szuverén tartalékának 6 milliárd dollár értéket kitevő része volt amerikai bankokban, ott minthogyha a szenátus szintén keresné a megoldását annak, hogy hogyan lehetne ezt Ukrajnának átadni. Egyébként még Biden idején született egy olyan törvényhozásbeli döntés, hogy az amerikai elnök maga szabadon bármikor dönthet erről. Nem tudom, hogy ez az új törvényjavaslat, ez mennyiben szélesítené ki ebben a tekintetben az amerikai elnök lehetőségét, de nagy a különbség, tehát a lefoglalt érték döntő része az Európában van, és csak töredéke van amerikai bankokban. Tehát nyilván ez is szükséges ahhoz, hogy a költségvetés az működőképes legyen, ne omoljon össze, és hát az ukrán hadipar az láthatóan egyre komolyabb teljesítményre képes, és nem véletlen, hogy most már fölmerült annak lehetősége is, hogy Ukrajna elkezd Európába, európai szövetségeseinek bizonyos fegyverfajtákat átadni, tehát exportálni. Hát nyilván nincs egyszerű helyzetben Ukrajna, és hát fárad a társadalom. Tehát például a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése azt mutatja, hogy most már enyhe fölényben vannak azok, akik területi engedmények árán is időszerűnek tartanának egy fegyverszünetet. Ez sokáig elképzelhetetlen lett volna, 90% fölött volt 22-23-ban is azok aránya, akik hallani nem akartak erről. Most már enyhe többségben vannak azok, akik elfogadhatónak tartják ezt. Nyilván a Zelenszkijnek és környezetének figyelni kell arra, hogy addig, amíg ez a két csoport, hogy hallani nem akarunk ilyen engedményről, illetve akik már hajlandóak lennének ilyen feltételek mellett arra, hogy elinduljanak a komoly tárgyalások, hogyha körülbelül egy nagyságrendet képvisel, az egy ilyen rejtett polgárháborús helyzet. Tehát nyilván Zelenszkijék akkor tudnak ebben a tekintetben radikálisabban lépni, hogyha tovább nő azok aránya, és csökken azok aránya, akik elfogadhatónak tartják a területi engedmények árán megkötött tűzszünetet, és csökken azok aránya, akik mindenképpen folytatnák ezt. Tehát ezzel is számolnia kell. Ilyen kérdésekkel egy represszív autokráciának, mint amilyen Oroszország, nyilván nem kell számolni, hogy a közvélemény mit gondol erről a háborúról. Egyébként ott is van változás. A Levada központ augusztusi mérése arra vonatkozóan, hogy kell-e folytatni a háborút, vagy időszerű lenne megkezdeni a fegyverszüneti tárgyalásokat. Az egy évvel korábbihoz képest, amikor 41%-a megkérdezetteknek úgy gondolta, hogy szó sem lehet tűzszünetről, hanem folytatni kell ezt a katonai műveletet, 27%-ra. Tehát 22 februárjától ez a legkisebb aránya azoknak, akik minden áron folytatni akarják, és nem akarnak tűzszünetről hallani sem. Ez 27%-ra ment le a tavalyi hasonló 41%-hoz, tehát augusztusi méréshez képest.
A Zelenszkijnek a hatalmi pozíciója hogyan áll? Vannak-e riválisai? És mi volt ez a korrupció ellenes intézet feloszlatás, ami miatt egyébként fölhördült az egész nyugat, és azt mondták, hogy drága Zelenszkij úr, nem erről volt szó.
Igen, ez azt hiszem, hogy súlyos politikai hiba volt. Igazán nem tudom a hátterét, vannak olyan feltételezések, hogy ebben az intézményben olyan emberek lehettek, akik a Biden-féle adminisztrációhoz szorosan kötődtek, és ez egy amerikai nyomás lett volna. Nem tudom, hogy így volt-e vagy sem. Mindenesetre, ha ez volt a háttérben, akkor is ellen kellett volna ennek állni, mert hát a politikai konnotációja, a politikai visszhangja, hát az nagyon-nagyon rossz volt. Tudta korrigálni, visszavonták, és hát fönnáll továbbra is ez az intézmény. Hiba volt. Hát szerintem abban az üzemmódban, ahogy Zelenszkij és környezete működik, hát bele-bele csúsznak óhatatlanul ilyen hibák. Ez a súlyosabb hibák közé tartozik, de tudta korrigálni. Ami pedig az elfogadottságát illeti, emlékszünk, hogy Trump beiktatása után nyilván a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetései hatására azt állította, hogy 4% támogatja Zelenszkijt, hát szó sem volt róla, 50% alá soha nem ment a támogatottság, 54-57 valahogy ez volt a mélypont, de például a februári ovális teremben történtek után megint 70% fölé emelkedett.
Mert akkor a nemzeti dac.
Így van, így van, azt mond pontosan, tehát, hogy lehet, hogy politikai nem biztos, hogy a legszerencsésebb volt, ahogy reagált, de az ukrán társam többsége ezt úgy detektálta, úgy érzékelte, hogy igen, megmutatták. Megmutatták azt, hogy mi nem eszközei vagyunk ennek a háborúnak, hanem alanyai, és velünk így nem lehet beszélni, és az elnökünk nagyon helyesen és nagyon karakán módon képviselte a mi álláspontunkat. És ugye az a törekvése Putyinnak most már jó ideje, hogy a 2019-ben megválasztott Zelenszkij az nem legitim elnöke Ukrajnának, az hát semmiféle alappal nem rendelkezik. Zelenszkij legális és legitim elnöke Ukrajnának. Ugye Ukrajnában az alkotmány kimondja, hogy az elnök addig tölti be posztját, amíg a következő elnököt meg nem választják, illetve be nem iktatják ezen az alkotmányban. És a hadiállapotra vonatkozó törvény pedig kimondja, hogy hadiállapot körülményei között sem parlamenti, sem elnökválasztást nem lehet tartani. Tehát legálisan birtokolja továbbra is az elnöki pozíciót, és egyben politikai értelemben legitim elnöke is, mert az ukrán társadalom nagy többsége támogatja. Hogyha majd egyszer lesznek választások, akkor azt hiszem, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egyetlen egy komoly kihívója lehetne, amennyiben elindulna a választáson, ez Zaluzsnyi, tehát a korábbi főparancsnoka az ukrán hadseregnek, aki pillanatnyilag Londonban Ukrajna nagyköveti posztját tölti be. Kérdés, én őt egy ilyen ukrán hazafinak gondolom, és hogyha ő azt érzékelné, hogy ez megosztaná az ukrán társadalmat, akkor el tudom képzelni, hogy el sem indul, de hát szerintem kicsi az esélye annak, hogy egy tűzszünet előtt Ukrajnában elnökválasztást tartsanak, és az, ha pedig egy ilyen békés helyzet van, az egészen más feltételrendszert jelent. Az viszont jól látszik, hogy orosz barát politikus nem nagyon találni. Tehát akit talán leginkább lehet egy ilyen orosz szimpatizáns politikusnak tartani, és ott van Ukrajnában, ez Bojko, a korábbi energiaügyi miniszter, illetve miniszterelnök helyettes, a mérések 1,5%-os támogatottságról szólnak. Tehát ha úgy gondolja Oroszország, hogy valahogy ki tudja onnan nyomni ebből a pozícióból Zelenszkijt, akkor nem tudom, hogy kire gondolt, hogy ki lesz az az ember, akivel szót tudna érteni. Nem is, szerintem nem is ez lehet a cél, hanem folyamatosan destruálni, folyamatosan problémát okozni, folyamatosan megosztani, vagy legalábbis ezzel próbálkozni az ukrán társadalmat.
Van itt egy másik veszély, ami Ukrajnát fenyegeti, ez a európai közvélemény jobbra tolódása.
Igen.
Hát ez egy Franciaországban gyakorlatilag hát a kapuban áll a Le Pen-féle mozgalom, ha nem is maga Marine Le Pen, hanem a pártvezető, ez a fiatal ember, akinek most így nem hirtelen nem jut eszembe.
Borella.
Igen. De ott van Németországban az AfD előretörése, és hát a román helyzet sem éppen megnyugtat, tehát a magyarról nem is beszélve. És hát ezek nem igen Ukrajna pártiak föltétlenül, viszont nagyon sok közülük az olyan mozgalom, amely konkrétan támogatást kap Oroszországtól, és hát inkább Putyin párti.
Igen, ez részben abban fejeződhet ki, hogy kérdéses, hogy az az anyagi támogatás, illetve fegyverszállításokban megmutatkozó támogatás, amit eddig nyújtottak, az fönnmarad-e. Másfelől pedig, ha egy kicsit előre futunk, és arra gondolunk, hogy lesz egy fegyverszüneti megállapodás, ami mögött valamiféle erős garanciát képzelünk el, én a magam részéről a viszonylag gyors fegyverszünet után viszonylag gyors NATO felvételt tartanám, a leginkább erős és érdemi garanciának, de láthatóan Trump ettől határozottan elzárkózik, bár azt a kérését Oroszországnak nem hajlandó teljesíteni, hogy vigye a törvényhozás elé, tehát kösse meg a következő elnökök kezét is. Ő odáig megy el, hogy amíg ő kadenciája, amíg az ő elnöksége tart, addig ő ehhez nem fog hozzájárulni. Na most a probléma az, hogy akkor mi jöhet szóba, az egyik lehetőség, hogy nagyon jelentős mértékben föl kell fegyverezni, és ebben a felfegyverzett állapotában kell tartani az ukrán hadsereget, ami nem olcsó, és ehhez nyilván ezeknek a nyugati államoknak, nyugat-európai államoknak a folyamatos segítsége szükséges. Illetve a másik lehetőség, amiről például épp a finn elnök a napokban azt mondta, hogy nem is kell megkérdezni Oroszországot, hogy milyen békefenntartó erők lesznek ukrán területen, hát ez egy szuverén állam, szuverén döntése ez. Ugye az is kérdéses, hogy lesznek-e ott békefenntartók. Ha lesznek ott békefenntartók úgy, hogy azt Oroszország elfogadja, vagy úgy, hogy azt Oroszország nem fogadja el, akkor is marad egy bizonytalanság, épp ezek a kormányváltások, hogy most olyan kormányok, olyan vezetők vannak egyes nyugat-európai országok élén, amelyek azt mondják, hogy igen, én 10 000 katonát biztosítok, igen, ennek a költségeit átvállalom. De ha kormányváltás van, akkor mindez megfordulhat. És egyébként is a békefenntartás láthatóan, ha a közelmúlt példáira gondolunk, akkor hatékony, hogyha a szemben álló felek kölcsönös érdeke a béke fenntartása.
Srebrenica,
és pontosan, Srebrenica, hogy ott volt 7 000 holland ENSZ felhatalmazás alapján, és hát majdnem, hogy végignézték azt a borzalmat. Tehát gondolhatunk a 2023-as egynapos azeri örmény háborúra, akkor már elvileg ott van 2 000 orosz béke tartó, igaz, annak a felét már az ukrán háború miatt akkora kivonták, és az ott lévő orosz békefenntartók az ég adta világon semmit nem csináltak. Tehát ilyen értelemben nagyon végig kell gondolni Ukrajnának és az ukrán vezetésnek azt, hogy mik azok a tényleges garanciák, amelyek hosszú távon biztosítják az ő biztonságukat, és hát a békefenntartás és békefenntartó erők telepítése nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Lehet, hogy átmenetileg igen, de hosszú távon vannak komoly kockázatai.
Gyarmat István arról is beszélt egyik ma reggeli interjúban, hogy meg lehet csinálni, és hát erről gondolkodnak a NATO kereti határát megerősítendő, hogy a lengyel térfélen telepített elhárító lövegekkel tulajdonképpen a Kijevig tartó nyugati ukrán légteret biztosítani lehet. Tehát gyakorlatilag nem léptek be fizikailag, de le fogják lőni azokat az orosz drónokat, amelyek Kijev felé tartanak.
Igen, igen. Hát, hogy ilyen légvédelmi eszközöket a lengyelek, illetve a románok esetében tart elképzelhetőnek Zelenszky. Épp a napokban nyilatkozta, hogy talán ez a két állam lenne leginkább hajlandó, illetve képes arra, hogy segítséget nyújtson, hogy a nyugat felé tartó, és hát ez nyilván a Kijevtől nyugatra lévő területekre vonatkozna, lelője ezeket a drónokat, rakétákat. Hát nyilván politikai döntés kérdése ez, mint ahogy az is politikai döntés kérdése, hogy most már a második elnök nyilatkozza, Pavel cseh elnök, illetve korábban a litván elnök, hogy hát ha berepülnek a NATO légterébe drónok, de akár vadászrepülők is, azokat le kell szedni, mert láthatóan a szóbeli intervenció az semmiféle hatással nincs, és emlékeztetnek rá, hogy 2015 novemberében a szíriai műveletek során egy orosz gép bement a török légtérbe, nem először, a törökök többször figyelmeztették az oroszokat, hogy ne csinálják, és a nem tudom, hanyadik alkalom után novemberben 15-ben lelőtték az orosz gépet, és utána figyeltek az oroszok arra, hogy ne repüljenek be. Volt egy kis durci-murci, nem vettek török paradicsomot, a török diákokat az orosz egyetemekről rögtön hazaküldték, a tranzitzónában lévő török állampolgárokkal nagyon udvariatlanul viselkedtek, de aztán egy idő után kisimult a történet. Tehát érdekes, hogy nyugaton is, nem azt mondom, hogy ez lenne a domináns, de fölfölmerül egy határozottabb fellépés Oroszországgal szemben, és hát nyilván ez a légtérzár egy ilyen lehetőség, illetve hogyha úgy ismétlődnek olyan sűrűséggel ezek a berepülések, akkor lehet, hogy a NATO végül úgy dönt, hogy egyszer megunja ezt a történetet. Tűzzel játszik ilyen értelemben Oroszország, de lehet, hogy ez a tűzzel való játék hát visszájára fordul.
Hát ha olyan gépekről, repülőgépekről van szó, amelyek nem emberesek, felderítőgépek, azokat le lehetne lőni, mert ugye mindig egymásra nagyon drága kiképzett pilótáikra vigyáznak egymással.
Persze.
Ezek a felek tulajdonképpen, és hát ez ettől működött még a hidegháború idején is. Ez az orosz berepülések, ezek nem ma kezdődtek természetesen.
Igen.
Voltak ott tengeralattjárók a svéd vizeken, stb. De soha nem lőtték le egymást.
Igen, igen. Hát nyilván itt egyik napról a másikra ez alig ha fog bekövetkezni, és hogyha végül ez történne meg, az szerintem csak akkor esne meg, hogyha előtte a NATO, illetve a NATO vezető tagállamai nagyon világos és egyértelmű jelzést adnának az oroszoknak, hogy ne csináljátok, mert következő esetben mi már így fogunk lépni. Tehát nem hiszem, hogy csak egyszer csak eszükbe jut, hogy akkor lelövünk valamit. Tehát nyilván megelőzi majd ez sámos dolog.
Még valamiről beszélnünk kell, ez a most készülő nyugati szankciók, amikről már szót ejtettünk, hogy a olaj- és gázszállításokat abszolút le akarják állítani. Hát nem tudom, hogy Szlovákia és Magyarország belemegye ebbe, vagy bele tud-e menni, mert az egyik napról a másikra még Orbánnak is nehéz, tehát legalábbis én megértem, hogy nehéz, de hát az egész politikája arra épült, hogy nehéz legyen.
Igen, mert hogy hát a kőolajra vonatkozóan 22. decemberében, tehát a nyers kőolajra vonatkozó tiltás 22. decemberében született, a kőolaj származékokra meg 23. februárjában. És mentességet sikerült kialkudni, a barátság kőolaj vezeték déli szárnyán kőolajat vásárló országok, Szlovákia, Csehország és Magyarország időhatár nélkül, meghatározása nélkül nyert mentességet. A bulgárok, akik viszont tankerekben kapják a Fekete-tengeren, ők 2023 végéig kapták meg ezt a mentességet. Azóta a bulgárok nem vásárolnak. Azóta a csehek megoldották ezt a dolgot. Csak két ország maradt, Szlovákia, illetve Magyarország, amelyik ebben az ügyben hát meglehetősen lassan lépked, de azt gondolom, hogy ez egyfajta visszaélés a szövetségeseink türelmében, szemével, mert az a gesztus, hogy nem kötötték határidőhöz, az nyilván azzal a feltételezéssel párosult, hogy természetesen megértjük azt a helyzetet, amiben vagytok, próbáljátok meg minél gyorsabban orvosolni és leválni erről az orosz állításról. Hát úgy tűnik, hogy a türelem elfogyott.
De az amerikaiak, tehát itt most az Egyesült Államok meg Nyugat-Európa egy oldalon vannak.
Így van.
Ezt nagyon, nagyon nehéz lesz kicselezni a Orbánnak meg Ficónak.
Így van. Hát lényegében vezetéken kőolajat már csak mi ketten vásárolunk. Gázt hasonlóképpen Szlovákia, illetve Magyarország vásárol vezetéken, és LNG-t azt talán 8 európai ország vásárol, a legnagyobb vásárlók Franciaország, Belgium, Spanyol, de a hollandok is vásárolnak, és még néhány kisebb görögök is vásárolnak, tehát most már az LNG-re is kimondták, hogy 26 végéig lehet, tehát a cseppfolyós gázt vásárolni, tehát elvileg valahogy az Európai Unió nyilván nem függetlenül a trumpi nyomástól próbálja a következő év, tehát 26 végéig teljes egészében megszüntetni az oroszoktól való energetikai függést.
És mi történik a szürke zónával, mondjuk a India által vásárolt olajjal, amiből olajszármazékokat csinál, és eladja Európának, Európa pedig tárt karokkal veszi.
Igen, nyilván ennek az a célja, tehát ugye elterelje, tehát ne közvetlenül az európaiak vásárolják viszonylag magas lukratív áron, hanem nyomott áron vásárolja India, és a haszon az Indiában csapódik le, és nem az orosz költségvetést gyarapítja. Tehát amikor mondjuk a jobb oldali publicisták Magyarországon azzal jönnek, hogy mi Indiától vásároljuk az orosz kőolajat, hát úgy vásároljuk, hogy a haszon döntő része az nem Oroszországnál van, hanem Indiánál, mert az nyilvánvaló volt, hogy azt a mennyiségét az orosz kőolajnak, amely a globális piacon értékesítésre kerül, hogy a teljes egészében radikálisan kiszorítanák, az problémát okozna a globális ellátásban. Tehát arra irányult a kísérlete a nyugatnak, hogy a haszon töredéke menjen csak Oroszországhoz.
És tudom, hogy egy történésztől nem szabad ilyet kérdezni, tehát megkérdezem, hogy és mit csinál az a két ország, mint Szlovákia és Magyarország?
Hát nyilván...
Nem lehet pápa táncolni nagyon, mert nincs
igen, miközben. Hát hogy mit fog csinálni, és hogyan oldja meg ezt a problémát Washingtonban és Brüsszelben, ez legyen a kormány és környezetének a feladata, de azt gondolom, hogy annak a felelőtlen politikának a következménye mindaz, hogy most nagyon gyorsan kell olyan lépéseket megtenni, illetve lehet dacolni, csak hát a dacolásnak megint csak az lesz a következménye, hogy egyre-egyre bizalmatlanabbak lesznek, egyre ellenségesebben tekintenek Magyarországra, és érik esetleg olyan döntés is, amely Magyarország számára nagyon fájdalmas lehet. Úgyhogy szövetségesek és barátok nélkül egy ilyen kis ország, hát egy ilyen konfliktusokkal teli időszakban nem a legjobb politikát folytatja, úgyhogy a konnektivitás, tehát mindenkivel jóba lenni, amikor tele van a világ konfliktusokkal, nem biztos, hogy a legelmeélesebb elgondolása a külpolitikai irányvonal.
Hát ez mondjuk a úgynevezett Trump-Orbán barátságot is próbára tenni?
Hát szerintem próbára teszi. Trump, hát ugye Orbán lehet, hogy beköltözött a szívébe, de hát Magyarország túlságosan kis tétel ahhoz, hogy szerintem ilyen számára fontos kérdésekben kivételt tegyen. És hát láthatóan az orbáni külpolitika már ott elvérzett, hogy teljesen önfeledten azonosult Trumpnak azzal az ígéretével, hogy itt egy nap alatt békét teremt, azonosult azzal, hogy ha egy nap alatt, akkor 100 nap alatt mindenképpen. 8. hónap telt el épp a napokban, hogy beiktatták, és hát a kaotikus próbálkozásokon túl hát semmiféle eredményt nem látunk. Igaz, ezt az itteni kormánypropaganda úgy oldja meg, hogyha nem Trump lenne, már javában folyna a harmadik világháború. Hát ennyire tell lett a propagandistáknak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
Én is köszönöm a meghívást.
Ez Bíró Zoltán történésszel beszélgettünk az orosz-ukrán háborúról, a nyugat-európai reakciókról és az Egyesült Államokról. Köszönöm még egyszer.